hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok! Fenntarthatósági magazin műsorunkból jön egy részlet a folytatásban. Nyúl Zsuzsa műsorában arról lesz szó, hogy a műanyag visszautasítása mellett milyen lehetőségeink vannak a zöldebb együttélésre. Rédei Soma, a Wilhelm alapítója mond néhány alternatívát.
A műanyag szennyezés visszafordíthatatlan károkat okoz a környezetünkben, ezt azt hiszem már mindannyian pontosan tudjuk, és a leghatékonyabb módja az mégiscsak az, hogyha úgy lépünk fel ellene, hogy visszautasítjuk és odafigyelünk az anyagok használatára. Ebben a tudatosságban segít nekünk a Wilhelm által gyártott termékek többsége. Olyan műanyag helyettesítő környezetbarát anyagokból készülnek a ti termékeitek, amik segítenek egyrészt a tudatosságban, másrészt pedig egy teljes körforgásban működik a termék előállításotok, és ez az anyag, amiről beszélünk, ez a PLA. Mi is ez a PLA tulajdonképpen, mert hogy ez egy sokat vitatott anyag.
2,5 éve, hogy piacon vagyunk, illetve az egész ötlettel már talán 3 éve is, hogy foglalkozunk, hogy fogjuk vissza, illetve minél kevesebb szemetet termeljünk, figyeljünk arra, hogy milyen anyagokat veszünk a kezünkbe, veszünk le a polcról, és hogy ezek az eszközök tulajdonképpen, amilyen anyagokból ezek az eszközök készülnek, illetve amikre ezt használjuk, minél kevesebb szemét keletkezzen a végén. Valami ilyesmi filozófia mentén kezdtünk el foglalkozni ezzel az ötlettel, és az igenis egyes embereken múlik, hogyha oda tudunk figyelni, ha sok egyes ember odafigyel, akkor az már kihatással van, tehát sok kicsi ilyen szempontból abszolút sokra megy. Az anyaghasználat, hát a mai napig egyébként egy legfőbb kérdés, hogy milyen anyagokat használjunk, amivel én legkevésbé terhelem a környezetemet. Mi növényi rostszál, egészen pontosan kender rostszál, kender zúzalék volt az alapötlet, és ezzel szerettünk volna elkezdeni, meg ezzel szerettünk volna elindulni a leges legelején, és ez volt az alapötlet, hogy hogyan lehetne ennek a növénynek valamilyen hulladék részét, a szár hulladék részét egyéb módon hasznosítani.
Igen, tehát egy nagyon fontos hangsúlyoznunk azt, hogy ti kísérleteztétek ki ezt az anyagot, tehát hogy itt volt egy elgondolás, hogy valószínűleg ez egy stabil szerkezetű alapanyaggá állhat össze, és tulajdonképpen itt elindult egy kutatás a ti részletekről, ami kiderült, hogy gondolom különböző teszteken keresztül végül elnyerte azt a formáját, amivel el tudtatok kezdeni dolgozni.
Így van, tehát egy alapanyagfejlesztésről volt szó alapvetően már a legelejétől fogva. Az, hogy ebből az alapanyagból milyen végterméket lehet gyártani, ez akkor úgy alakult, illetve ez azóta is folyamatosan változik, folyamatosan kísérletezünk, hogy ez az alapanyag, ez mire jó. Tehát egyfajta növényi rostszál zúzalék mondjuk az, amivel mi elindultunk. Hát ennek is különböző ilyen kultúrája, hagyománya volt mondjuk az elmúlt több száz évre visszamenőleg, tehát hogy különböző területeken, az élet különböző területein a kender, mint haszonnövény, az megjelentenek. Hagyománya volt, ezt használták, ez kikopott, tiltva volt az utóbbi mondjuk 60-as évektől kezdve folyamatosan, és az elmúlt 10-15 évben, de inkább mondjuk az elmúlt 5 évben pedig egyre aktívabban újra felfedezik ezt a növényt, ennek az ipari hasznosítási formáit, tehát keresik ott is a lehetőségeket, hogy anno mikre lehetett használni, ugye kötelek, vászongyártás, építőanyag, szigetelőanyagok, és jött az ötlet, tehát hogy ezzel a növénnyel mit lehetne még kezdeni. És akkor alapanyagfejlesztésbe fogtunk, hogy például műanyagot helyettesítő alapanyagot is lehetne belőle valamilyen formában kihozni, tehát itt elkezdtünk kísérletezgetni. Jött be a politikai sava, hogy továbbra se terheljük vele a környezetet, vagy minimálisan, ő magában túlszáraz, és nem kézműves jellegű terméket akartunk előállítani, hanem valami ipari mennyiségben gyártható, tehát hogy nagyobb, akár több száz kiló, akár több tonnányi mennyiségben ez gyártható legyen, és ehhez valamilyen kitöltő, valamilyen hordozóanyag kellett, és így jött a politejsav. Ez egy létező anyag egyébként, ennek is több tíz éves múltja van már, tehát ezt nem mi fejlesztettük ki, ez a piacon elérhető, ami a nagy előnye a szénhidrogén alapú alapanyagokhoz képest, hogy ez megújuló. Így raktuk össze ezt a kettőt, és az eredménye a komposztálható termék, tehát hogy ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy ha ezt a mi termékünket most itt egy kés vagy egy villa van a kezemben, mondjuk ez ott marad az erdőben, természetesen ne szemeteljünk, de ez körülbelül annyira terhelni akkor a környezetet, mint egy darab faág. Tehát ugye ez szokott így a mi mottónk vagy elképzelésünk lenne.
Evőeszközökről van szó, késekről, kanalakról, kis evőeszközökről, egy nagyon jó minőségű anyagból, de valószínűleg az is helyzetbe hozott titeket, hogy ugye az Európai Uniónak megjelent egy bizonyos irányelve, majd szeretném, hogyha erről beszélnél akkor, ami ugye összefügg a körforgásos gazdasági szemlélettel és az arra való átállással, azoknak az innovációknak a támogatásával. Ez egy nagyon jó ötlet volt, amit ti kikísérleteztetek és termékként létrehoztatok, de helyzetbe hozott titeket az a fajta szabályozási rendszer, ami Magyarországra is begyűrűzött, hogy az ezzel használatos műanyagokat minél inkább ki kell vonni a forgalomból.
Abszolút, tehát hogy mi eredetileg nem is ilyenfajta termékekre gondoltunk, de amikor belefogtunk ebbe az egészbe, és az Európai Unió Innovációs Technológiai Intézet a Klímainnovációs Közösség által figyelmünkbe ajánlott projektjébe bekerültünk, és támogatást nyertünk, akkor körvonalazódott már ez az egész háttérszabályozás, amit az előbb te is említettél, és kézenfekvő volt, hogy igen, akkor ez az ötlet ez erre kapóra jön, és miért ne fröccsöntsünk belőle akkor ilyen jellegű termékeket, tehát való igaz, és a piac is fogékonyabb lesz majd erre, hiszen van egy háttér szabályozás, ami kötelezi őket arra, hogy cseréljék le az ilyen eszközöket. Most azóta eltelt egyébként most már 2 év, hogyha jól számolom, és ilyen-olyan úton, módon hát észrevettük azért, hogy sajnos megmaradtak a hagyományos műanyag evőeszközök is újra címkézve, de nagyon sok helyen.
Én nem
ugye
is
az...
értem, rengeteg helyen kerül elő.
Igen, én megértem a szektort is egyébként, mert a Covid alatt ugye padlóra került az egész horeka, és mindenhol a vendéglátóipari vállalkozások ugye, tehát hogy nagyon visszaesett mondjuk a forgalmuk, vagy oda kell figyelniük minden egyes forintra, és számít, való igaz, hogy mondjuk az élelmiszeren nem tudnak annyit spórolni, viszont ezeknél a termékeknél akkor egy olcsóbb megoldás fele megy. A mi árunk az azért drágább, mert ezt is mindig hangsúlyozni szoktuk, hogy a környezetvédelemnek valahol biztos, hogy ára van, tehát hogy ezt meg kell fizetni, és minden egyes fogyasztónak is meg kell fizetni. Nálunk ez abban valósul meg, hogy valóban minőségi alapanyagokkal dolgozunk, ezek ellenőrzött alapanyagok, minden tanúsítványunk megvan hozzá, és hazai gyártásban figyelünk arra is, hogy ilyen szempontból a gyártás karbonlábnyoma az alacsony legyen.
Igen, mert hazai alapanyagokat használtok
van,
ehhez.
Igen, és hazai gyártókkal, tehát hogy nem külföldön van legyártatva, hanem itthon. Ezt meg kell fizetni, és ilyen szempontból tényleg egy minőséget kap, de igyekszünk arra is odafigyelni, tényleg minőségi, egy kicsit masszívabbak ezek a termékek, különben otthoni használat mellett mi javasoljuk azt, hogy mosogassák el és használják többször. Vannak olyan termékeink, amiket otthon a család, a gyerekek több éve igazából ugyanazt használjuk, elmosogatjuk, és semmi probléma nincs.
Nagyon esztétikusan vannak kialakítva. Gyönyörűen márkázott, logózott, szép kialakítással, fröccsöntéssel, nem tudom, mivel készült.
Igen, esztétikumban is a kinézetét, a látványát egyébként a rostszálak, ahogy a fény felé tartja az ember a terméket, alapvetően megkülönbözteti egyébként mind a hagyományos műanyagtól, mind pedig az egyéb komposztálható például csak PLA termékektől, hiszen azok nagyon hasonlítanak rá. Ezzel szemben ezek a termékek viszont nem. És akkor itt visszautalnék még az előző kérdésedre, tehát, hogy bejött a direktíva meg a körforgásosság. Valójában a direktíva és per pillanat is még a körforgásosságnak azt a szintjét hangsúlyozzák, ahol egy üveg például újra tölthető, vagy egy evőeszköz például újra hasznosítható azáltal, hogy mondjuk mosogatás vagy tisztítás után ledarálják és alapanyagként újra hasznosítják. Mi eredetileg nem ezt a körforgást találtuk ki, hanem egyen nagyobbat, és sajnos ez még nincs benne a direktívában, de bízunk benne, hogy előbb-utóbb ennek a jelentőségére is felfigyelnek, hogy a teljes körforgás azt is jelentheti, amikor ez mondjuk a földbe kerül vissza, és komposztálva lesz, és így termőföldként mondjuk egy növény ki tud belőle nőni, mert miért ne lehetne akkor így fogalmazni a körforgásosságot.
És tulajdonképpen nektek erre van is egy rendszeretek, visszagyűjtésben is gondolkodtok azoknál a horeka szolgáltatóknál, ahol ugye megjelenik a ti terméketek, tehát gondoskodtok arról, hogy ugye ipari komposztálási körülmények között ellenőrzötten bomoljon le, mert ugye ez egy fontos dolog, hogy Magyarországon nem feltétlenül most az új hulladékgazdálkodási rendszerről megköszöntem ne is beszéljünk, nem feltétlenül megoldott az ipari komposztálásnak a jellege.
Abszolút, és ez sajnos nem csak hazánkban, de világ tendenciaként ez egy kérdés, tehát nagyon sok helyen ott vannak a komposztkukák, házi komposzthulladék, vagy ipari komposzthulladék gyűjtő kukák, de kérdés az, hogy az ilyen típusú termékekkel mi a helyzet, és ez az egyes hulladékgazdálkodási szervezeteknek a kérdése, hogy ezeket engedik-e vagy sem. A mi termékeinket illetően, és szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés is, valójában a tendencia azt kell, hogy visszaigazolja, hogy mi hiszünk benne, és hogy ez kell, hogy a jövő legyen az ilyen jellegű termékeknek az ipari komposztálási lehetősége. Itt hadd említsem meg a Gödöllői Proficomp ZRT nevét, akikkel mi a kezdetek óta együttműködünk, és folyamatosan ők bevizsgálták a termékeinket, és minden egyes fejlesztési szakaszban minden egyes újabb termékünket ők vizsgálták, és nagyon jól vizsgáztak egyébként, tehát hogy ott nagyon szépen átmentek ezeken a teszteken, majd később a TÜV Ausztria Okkompost Industrial Label jelzését is megkaptuk, tehát ugye ezek a szabványok tulajdonképpen tanúsítják azt, hogy nem csak azt mondjuk magunkról, de valójában független szervezetek ezt visszaigazolták.
Tehát nektek ez fontos volt az elejétől kezdve, hogy az, amit ti csináltok, az validálva legyen, a termékre, a minőségirányításra visszajelzést kapjatok.
Így van, minőségirányítás szempontjából feltétlen, de ugyanakkor ez egy ilyen társadalmi vagy szociológiai jelenség is, ugye, hogy az ilyen jellegű vállalkozásoknál bizony nagyon sok esetben a greenwashing jellege mondjuk megjelenhet, és ilyen lehet például egy green brands minősítés is. Az végigveszi az egyes gyártási ciklusokat, pontosan megnézi, hogy én milyen alapanyagokat használok, hogy azok ellenőrzött alapanyagok, és hogy ezeket a fázisokat én betartom, és akkor ő ez alapján eldönti, megítéli, hogy jár nekem mondjuk ez a címke, ezt a címkét pedig akkor feltüntetem egy fogyasztói csomagoláson, ahol a fogyasztó is akkor meggyőződhet róla, hogy én ráírom, hogy komposztálható, de valóban az.
Hogyan tudtok ti segíteni például azoknak a vendéglátóknak, akik szeretnék, hogyha az ipari komposztba kerülne valóban?
Igen, tehát ez nagyon jó kérdés, ahogy nem fejeztem be az előző gondolatmenetet, tehát, hogy az ipari komposztálás az mennyire megoldott, vagy nem megoldott. Bizonyos cégek tehát foglalkoznak ezzel, és ez létezik. Abban az esetben, hogyha egy partnerünknél, és erre pilot projektjeink vannak, mondjuk egy zárt lánc, vagy egy zárt egység, vendéglátóipari egység elfogadja azt, hogy mi a termékünk mellé az általunk kihezett kukát is kéri, akkor szolgáltatásként nyújtjuk, de erre neki oda kell figyelnie, hogy a mi kukánkba a mi használt termékeink kerüljenek.
Mennyire nyitottak egyébként erre?
Fogékonyság van, a megvalósítás az, ami általában nehéz, és hát egy-két ilyen mintaprojektünk van, mondjuk egy-egy fesztivál, vagy egy-egy rendezvény jellegű eseménynél ott ez megoldható. Mondjuk lakossági vásárlásnál ugye ez teljesen más kérdés, de például irodaházakra gondoltunk, vagy pedig különböző vendéglátóipari egységek, ahol más termékeket is használnak, de hajlandóak arra, hogy a miénket különgyűjtsék, akkor mi azt elhozzuk, és nem baj, hogyha ételhulladéka szennyezett, hiszen az segíti a komposztálási folyamatokat, akkor mi ezt ellenőrzött ipari komposzttelepre elszállítjuk, leadjuk, és akkor ott tudjuk garantálni ezt a bevizsgált 28 napot, tehát hogy ez működik.
Tulajdonképpen így valósul meg a teljes körforgás, az érintettek bevonásával, ugye ott nem engeditek el a vendéglátósoknak a kezét, hanem azt mondjátok, hogy a visszagyűjtésnél, tehát a hulladékkezelésnél is legyenek a partnereitek, és így tudjátok ti a magatok módján ellenőrizni és bezárni a körforgást.
Nagyon odafigyelnek, és hogy mire mennyi mondjuk pénz, meg energia, meg erőforrás van, hát ezek nagyon korlátozottak, és azért ennek a megoldása, hát így őszintén szólva még nem, szóval mi ideálisabb helyzetben egy ilyen ideálisabb modellt képzeltünk el, kevés helyen megoldott ez, de erre törekszünk. Mint ahogy például az emberek odafigyelnek arra, ugye, hogy egy használt villanykörte izzót, vagy egy használt elem, vagy mondjuk használt gyógyszeripari cikkeket, például használt olajat külön gyűjtik akár otthon is, tehát ugyanúgy erre is oda lehet figyelni. Kicsit ugye ez még körülményes, vagy ilyen szempontból gyerekcipőben jár, de erre próbálunk egy ilyen lehetőséget kínálni, és ezt kivitelezni.
Oké, térjünk át egy kicsit a lakossági szektorra. Mesélj erről, hogyan jött létre ez az együttműködés, és milyen volt a fogadtatás a vásárlók részéről.
Cégtörténeti szempontból az első vagy az egyik legfontosabb állomásunk, és külön szeretném itt megemlíteni Tollas Attila nevét és a Hungarikulba és Spár programot, ami egy remek kezdeményezés. Mi annak idején a cápákba jelentkeztünk, és ennek a programnak volt egy jelentkezési lehetősége, egy mintatermékkel tudtunk pályázni tulajdonképpen, és kiválogattak minket. Ott egy nagyon komoly, több hónapos felkészülési folyamat volt, hogy a semmiből, hát akkor startupként nekünk prototípus termékeink voltak tulajdonképpen abban az időszakban. Ez a leges legelején volt, a cégbejegyzés meg volt mondjuk 2020 decemberében, ez pedig 2021 ilyen január-február környékén történt. És onnantól kezdve mondjuk fél év belül, tehát január-februártól ilyen május-júniusig, akkor történt meg az első beszállítás, azért ez egy óriási ugrás volt. Mind minőségügyi szempontból ugye meg kellett felelni a különböző előírásoknak, de ugyanúgy mennyiség szempontjából, tehát ez azt jelenti elején, ha jól emlékszem, 30 Interspárba szállítottunk akkora mennyiséget, hogy ez elegendő legyen. Tehát össze kellett rakni egy teljes mondjuk gyártási láncot. Mi Ugye vissza a sztorihoz megint, ilyen egyetemi laborkörülmények között kísérleteztük ki az anyagot, és teszteltük ezt, hogy lehessen belőle gyártani ilyen-olyan technológiákkal.
És akkor egyszer csak ott álltatok egy hatalmas nagy megrendeléssel, egy komoly ügyféllel.
Igen, addigra egy picit előrébb voltunk már, mert nyertünk előtte egy High Ventures kockázati tőke befektetést, aminek a segítségével addigra már saját szerszámot tudtunk készíteni, és annyi mennyiségű alapanyagot legyártani, hogy az ipari körülmények között is működjön. Tehát egy lépéssel már előrébb voltunk, de ugyanakkor csak ipari próbatermékeink voltak, tehát hogy ilyen mennyiségben rendszeresen nem gyártottunk még. És ez alatt a fél év alatt tényleg itt ennek a SPÁR programnak a lehetőségével vagy segítségével tudtunk felkészülni arra, hogy néhány hónapon belül beszállítókká váljunk, és igazából az elmúlt két év tapasztalata most már az, ott közben mi is alakítottunk csomagolás technológián, meg kiszerelés, meg hogy a fogyasztók mit igényelnek jobban, ez a háztartási fogyasztók részére, hogy elég jó forgalmunk lett végül is így a SPÁR-ban is, tehát tényleg ennek így nagyon örülök, hogy jó volt a fogadtatása, és úgy néz ki, hogy tényleg van igény, lakossági igény is az ilyen jellegű termékekre.
Green Brands minősítéssel is rendelkeztek. Hogy találkoztatok az ő rendszerükkel? Mik voltak azok a fő pontok, amiket vizsgáltak nálatok? Mire hívták fel a figyelmeteket? Mi az, amiben tudtak nektek segíteni, illetve visszajelztek, hogy igenis jó úton jártok?
Ez folyamatosan szem előtt volt, talán már a programok, amikben mi részt vettünk, már akkor is láttuk, hogy milyen lehetőségek vannak, akik mondjuk minősíteni tudnák a mi termékeinket, és a Green Brands-nél egy, hát nagyon fontos azért a karbonlábnyom számítás, erre vonatkozóan mi nem végeztettünk még külön mondjuk vizsgálatot, vagy ilyen jegyzőkönyvet, de ennek egyedül az az oka, hogy mi bérgyártásban dolgoztatunk, nincs saját gyártósorunk, hogyha megugorjuk ezt a szintet, és odáig jutunk, akkor valószínű, hogy azt is ki fogjuk számoltatni, de a Green Brands egy nagyon jó ilyen szempontból. Tulajdonképpen ez is egy karbonlábnyom számításhoz hasonló jellegű minősítést ad, ahol megvizsgálnak minden egyes tényezőt, beszállított és felhasznált anyagokat illetően, másrészt pedig mind a gyártókat illetően, tehát vizsgálták például azt, hogy jelenleg akikkel mi együtt dolgozunk, ők milyen energiaforrásból használják az elektromos áramot például, és hogy ők milyen minősítésekkel rendelkeznek, de egészen odáig, hogy mi milyen csomagoló anyagokba rakjuk azt be, azok mondjuk honnan, hova lesznek elszállítva, és egyébként a végén még az újrafelhasználás, tehát hogy ennek a lehetőségét is vizsgálták, tehát hogy ezek mind pontozásra kerültek az egyes szempontok, és ez alapján ítélték meg ezt a Green Brands minősítést.
Egyébként maga a piac hogyan fogadja az ilyenfajta minősítéseket, amikkel rendelkeztek, mennyire nyitottak rá, mennyire tudják értelmezni, értékelni például adott esetben, amikor helyzetbe kerültök, üzleti tárgyalásba kerültök egymással?
Itt két dolgot hangsúlyoznék. Az egyik az, hogy egy nagyon komoly kapcsolati tőkével rendelkezik ez a közösség. Tehát mi nagyon örültünk annak, hogy bekerültünk ebbe a csapatba, mind hazai, mind nemzetközi cégek. Egyébként most cégneveket említhetek, a Rossmannál is polcon vagyunk. Egyébként egy másik program kapcsán kerültünk a Rossmann látókörébe, de összeértek a szálak, amikor kiderült, hogy ilyen minősítéssel is rendelkezünk, hiszen neki sok saját márkás terméke Green Brands minősített termék, tehát hogy ezek azért összeérnek. Én úgy vettem észre, hogy nem elvárás annyira, hogy mondjuk TÜV Ausztria okkomposzt jelzés nélkül is mondjuk én bizonyítom a saját magyarországi komposztálási minősítésemmel ezt, és ugyanígy mondjuk egy Green Brands minősítés nélkül is mondjuk ráírhatom, hogy mondjuk környezetbarát a termékem, de egy hatósági vizsgálatnál például, vagy ha valaki azt nézi például egy kiskereskedelmi láncnak a minőségügyi főosztálya, hogy most akkor ezt mire alapozom, akkor ez számít. Tehát, hogy nem elvárás, vagy nem csak akkor jelentkezhetek, hogyha van ilyen, de ez előnyként. És visszautalva még az előzőre, tehát, hogy kapcsolati tőke, azt látjuk, hogy azok a márkák, meg akikkel felvettük a kapcsolatot, hogy ők is úgymond ebbe a klubba vannak, más szemmel tekintenek az emberre, és lekerül rólunk az a fajta bizonytalanság, ami első körben esetleg ugye egy startup cég, na, biztos csak greenwashing, és csak azt mondja magáról, de egy fokkal talán komolyabban vesznek minket. Az idő egyébként talán leginkább azt teszi próbára így a céget is, meg a vállalkozást is, és az bizonyítja majd, ha mondjuk 5-10 év múlva is létezünk majd, és tudunk eladni terméket, és esetleg még tovább tudunk fejlődni, hogy igen, az irány az jó, és akkor valóban, tehát hogy ezek a mondjuk ilyen minőségügyi sztenderdek, ezek segítették ezt a folyamatot.
Mik a perspektívák a számotokra?
bővülni szeretnénk, ugye ezt elvárják a hátunk mögött lévő kockázati tőkebefektetők, szeretném megemlíteni őket név szerint is, ugye a High Venturesről már volt szó, és menet közben az Oxo Labs is beszállt, ők is befektettek, és ugye itt nagyon komoly pénzügyi, meg üzleti terveket kellett összerakni, és ez alapján egy dinamikus növekedés áll előttünk. Most ahhoz, hogy ezeket teljesíteni tudjuk, azért ez így nem gomnyomás, tehát ezt tapasztaljuk mi is az elmúlt két éve, hogy szépek ezek a számok, de ahogy korábban volt szó róla, hogy a vendéglátóipari szektornál például nincs az a vásárlási kedv, vagy átállási kedv az ilyen jellegű termékekre, mint ahogyan mi azt mondjuk másfél éve terveztük, kénytelen megfogni a pénzt, és 10-ből 1 vagy 10-ből 2 az a vendéglátóipari egység, aki azt mondja, hogy jó, én fizetek többet azért, mert a környezetvédelem az tényleg szempont, de alapvetően inkább az ilyen cateringes disztribútor cégek, akik tovább viszik aztán más rendezvényekre a termékeinket.
Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert kívánok nektek.
Nagyon köszönöm én még egyszer a lehetőséget.
Rédei Somát hallottátok, a Wilhelm márka egyik alapítóját. Köszönjük a figyelmet.
Rédei Somát, a Wilhelm alapítóját hallották Nyúl Zsuzsa műsorában. A hírek után a pazarlás elleni küzdelem témájával folytatódik a műsor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.